Egy csodálatos gondolattal nyitnám meg ezt a beszélgetést. Egyébként Jane Goodall, vagyis egy Goodall, nem tudom, hogy a helyesebb, mert hogy két óval írja, tehát nem, de hogy Goodall, én azt gondolnám. Angol etológus, antropológus.
A csimpánzos hölgy.
A gondolata a következő, így van. Az erdő nem azért van, hogy szolgáljon minket, inkább bölcsen meg kell értenünk a működését, és hálásan elfogadni jó téteményeit. Hát mi sem praktikusabb most, mint hogy beszélgessünk egy dendrológussal, egy kertészmérnökkel, aki sokkal jártasabb ebben a témában, mint mi. Dr. Rotkó Károly a beszélgető partnerünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na igen, Szabi, tessék!
Mit csinál a dendrológus? Gondolom ez lett volna a kérdés, mert ugye hallottunk már egy csomó idegen szót, de hát ha valaki esetleg mondjuk most találkozik ezzel először életében, akkor ne gondolja azt, hogy mi elegánsan átsiklunk az elnevezés felett, hogy mi az a dendrológus.
És érvényes a kérdés, mert a környezetemben is sokan vannak, akik nem ismerik.
Igen. Nos, a dendrológia, görög eredetű szó összetétel, ugye a dendrosz fát jelent, a logosz pedig tudományt, tehát a fás növények tudománya, vagyis a növénytudománynak egy olyan speciális területe, amely a fás növényekre fókuszál.
Na most rögtön belevágok a közepébe, akkor mint egy igazi szakértő. Volt nekem egy feleségem, akivel továbbra is jobban vagyunk, nem gond, neki az volt a mániája, hogy elmegyünk egy erdőbe, akkor ölelgette a fákat. Hát nyilván megmosolyogtam, de azért belegondoltam abba, hogy van ez az óriási lény, ami nálunk Magyarországon, hát ugye nem akkora az óriási lény, mint mondjuk egy mamutfenyő, de hát elég nagyok ezek a fák. Hát ebben azért biztos van energia, ami miatt meg lehet ölelni. Mit mond a dendrológus?
Valóban, ez összetett kérdés, mert nem csupán az a növényi energia kisugárzás, amit egy-egy ilyen törzs ad nekünk, hanem van ennek pszichés társadalmi vonala is, vagy oldala hatása, tehát mindezt együtt érdemes kezelni, azt gondolom. De teljesen igaza van, a fák, legyen ez akár egy parkban, akár egy erdőben, a fáknak nagyon jó hatása van az ember lelkére.
Hogyha emberi ésszel közelítem meg ezt a fák, az erdők, a növények és magának a természetnek az együtt lélegzését, létezését, akkor az mondható egyébként, hogy ők intelligens élőlények itt a földünkön?
Minden élőlény intelligens a maga szintjén, és hát ez természetesen a fákra is érvényes. A élettantól kezdődően az anatómián keresztül a fák rendszerezése, taxonómia, ugye ez a részterületnek a neve, ezek természetesen nagyon fontos területei, és hát a növények hatását, ránk gyakorolt hatását nagyon nehéz röviden értékelni, vagy szavakba foglalni, de azt gondolom, hogy mindez érvényes, amiről beszéltünk.
És hogyha mondjuk csak kifejezetten a fák esetében nézem ezt, akkor miben észrevehető, és akkor nyilván egy tudós szemével, aki valójában ezzel foglalkozik, miben észlelhető és vehető észre az, hogy ők tényleg intelligensen csatlakoznak a földi létük?
Hát természetesen ezek a növények tökéletesen alkalmazkodnak a környezetükhöz, és ha a környezet változik, akkor természetesen a növény egy darabig képes adaptálódni, alkalmazkodni a megváltozó viszonyokhoz. Aztán ezek a növények, ha nem bírják a viszonyokat, ami ugye mai klímaváltozás kapcsán bármikor könnyen előfordulhat, akkor kipusztulnak, de a magjuk az terjed. Elviszik a madarak, és keresnek olyan élőhelyet maguknak, találnak gyakorlatilag, és ez nem emberi fogalom szerinti keresés, ahol ugyanúgy meg tudnak élni. Tehát a növények ha ma nem mindig tökéletesen értelmezett fogalmat szeretném használni, hát migrálnak. Nem úgy, hogy elmozdulnak, hiszen ha valóval legyökeresedett a fa, az onnan el nem mozdul, de maga a faj az mozog, a faj határok mozognak, akár legyen ez az erdő, vagy akár az úgynevezett ember által támogatott migráció, hiszen...
Az akácfa például ilyen? Vagy az ott nem volt rá segítés emberileg?
Pontosan, de természetesen. Magyarországra Tessedik Sámuel hozta be pár száz évvel ezelőtt. Elsősorban a méztermelés célja volt, másrészt pedig nagyon jó tűzifa, kiváló szerszámfa, tehát és lehetne sorolni számos, hát a fenyőfélék jelentős része.
Ha én megkaptam a kettest, akkor én már nem sorolnám tovább.
Rendben, a kettest aláírom.
Jó, bocsánat, fenyőfélék, bocsánat, ott tartottunk, nem akartam megakasztani a gondolatmenetet ezzel a rendkívül jó poénnal. Tehát igen, azt akartam is kérdezni, milyen olyan fákkal találkozhatunk mondjuk jelen pillanatban, amik mondjuk ilyen akár 50 évvel ezelőtt még nem voltak itt velünk együtt.
Már hogy itt Magyarországon.
Aha. Tehát hogy mik azok a fák, vagy mik azok ezek a növények, amik így elterjedtek itt nálunk, úgy, hogy nem is nagyon figyeltünk rájuk. És esetleg mondjuk jó, hogy itt vannak.
Vagy innen eltűnt valami
például,
esetleg.
Ja.
Hát nagyon sok, és ezeket ugye a fák védelméről szóló törvény pontosan meghatározza, hogy a természetes körülmények közé mely olyan inváziós fajnak tekinthető fafaj nem telepíthető, sőt a tulajdonosok, ha kertbe ültetik, kötelesek megakadályozni, hogy az onnan a magja tovább terjedjen. Nem egy könnyű feladat. De hát ilyen például a városi környezetben mindenütt látható bálványfa, vagy a zöld juhar, amelyek nem honosak Észak-Amerikából, vagy ugye bálványfa az Ázsiából került be hozzánk. Ezek nagyon gyorsan növő, a környezethez jól alkalmazkodók, vagy hát ugyanilyen, ami már említettük, ugye az akác, amely végül is erdőt alkotva meglehetősen szegény vegetációt engedélyez saját maga alatt. És ezek aztán a parkokba kiültetjük az utóbbi időben, nagyon terjed a hát mindenféle ilyen csodafa néven, paulovnia, amely ugye egy hibrid fafaj. Kínában a császárfa, a kék virágú vagy a fehér virágú, amelyeket ugye a kínai erdőkben látni lehet mindenütt, és falvakban. Nálunk ugye nagyjából azt a funkciót a nyárfa tölti be, hát ott mindenütt árnyékot adó fakként a császárfát ültetik. Na most ez azért nem egészen télálló, a hibrid változatai azok igen, ezeket ugye Amerikában hozták létre ezeket a fajhibrideket, és ugye most terjednek, mert rendkívül gyorsan nő, árnyékot ad, de nagy kérdés az, hogy mennyire inváziós, ezen állandó vita van, és azok, akik a meglévő növényállományt, a természetes erdei, vagy egyéb növénytársulásokban meglévő fafajokat védeni szeretnék, hát azok természetesen tiltakoznak és tiltják ezen inváziós fajoknak a telepítését. De most itt, nagy vita ez mindenütt.
Itt most a kínai példán keresztül nekem eszembe jutott az, mert most a kínai példa az, hogy ott a falvakban is mindenhol, de hogy tele vannak fákkal, hogy mi itt Magyarországon egyébként hogy állunk mondjuk ahhoz képest, amennyit megkívánna a teljes magyar terület, és mi emberek is, hogy mennyiségben annyi fával legyünk körülvéve, ami jótékony hatást gyakorol ránk, és teszi a természetben azt a dolgát, ami egyébként neki automatizmusa, hogy ebben mi hol vagyunk. Több kéne, kevesebb, vagy le kéne állni az írtással, vagy máshova kéne telepíteni, vagy igen, máshogy kéne gondolkodnunk.
több kellene, le kellene állni az írtással. Az írtás alatt azt értem, hogy rendkívül szegényes kerti környezetet teremt magának a mai városokból a környező szatellit
települések. Jó, akkor mi számít nem szegényes kerti környezetnek? Mi az, amire azt lehet mondani, hogyha mondjuk mindenkinek a kertje csak körülbelül megközelíteni azt az állapotot, akkor már egyen jobb lenne a környezetünk?
Én azt gondolom, hogy egy a 60%-os koronaborítottság, tehát egy területen, ha legalább a felület, legyen ez pázsit, vagy velőnövények, zöldségkert, bármi, 60%-át lombkorona fedi néhány méter, vagy jó néhány méter magasban, akkor már elégedettek lehetnénk. És ennek óriási jelentősége van egyébként a házak energetikai megítélésében és működtetésében, hiszen egy árnyékolt házat nem kell olyan mértékben klimatizálni nyári időszakban, a téli időszakban pedig a fűtési igényt lehet mérsékelni, ha szélárnyékot tudunk teremteni a fásnövényekkel, és ez minden további nélkül lehetséges. 25-30%-os megtakarítást tesz ez lehetővé, amerikai vizsgálatok pontosan mérték, kimutatták.
De az ember azért, igen, az ember azért nem feltétlenül gondolkodik, azt azért észrevettem, mert sajnos, bocsásson meg, nekem van egy ilyen mondásom, hát egy ilyen 20 éve kb., hogy fát nem vágunk ki. Ez nagyon radikális mondás, tehát ez tényleg ez így, ahogy van valid, ez a kijelentés. Mert azt látom, hogy az ember leköltözik Velencére, ugye látom a szomszédoknál, az első dolog, hogy kiírtja az összes fát a környéken, és kérdezem tőle, hogy de hát miért jobb az, hogy nincs árnyék, nincs semmi néznivaló, hanem van ez a nyomorult gyep, ez a monokultúra, és egyébként meg mi az indok? És
körben tujjasövény.
Így van. Igen. És akkor azt mondják, hogy mert hát itt teleszemeteli ősszel a kertet. Hát akkor maradj a Veselényi utcában. Tehát tényleg. Így, hát akkor...
Pont egyetértünk teljes
mértékben. Borzalmasan felhúzom magam ezen.
Ez a városi kényelmet megszokott embernek a hozzáállása, mert hát természetesen, ahol fákat ültetünk, ott annak majd lehullik a levele, ha nem, netán nem örökzöld. Ugye a mi viszonyaink között azért az örökzöldeknek speciális igényeik vannak vízben, öntözésben, nem beszélve arról, hogy a mi erdős sztyep régiónk növénytársulástani szempontból ugye Magyarország zömében ebbe a régióba tartozik. Hát nem jellemző az örökzöld növényeknek a túl tengése vagy uralma, hát lombhullató növényekről van szó, amelyeknek a lombját természetesen vagy ugye összetakarítjuk és komposztáljuk, vagy pedig főleg a kisebb levelűeknek a lombját ott lehet hagyni, és aztán az szépen elkorrad, és bekerül a természetes körforgásba.
Azt jól gondolom, igen?
Igen.
Azt jól gondolom, hogy azért a fa ültetés, vagy hát nagyobb volumenben fa telepítést sem érdemes ész nélkül csinálni. Gondolok itt arra, hogy állítólag, ha jól emlékszem, volt egy ilyen eset talán az Alföldön, ahol egy rossz telepítés miatt egy komplett tó kiszáradt. Tehát, hogy olyan vízfelvétele volt az erdőnek, amit oda mellé tettek, ami egyszerűen elszívta a talajvizet, és nem maradt az egyébként utánpótlás nélküli szikes tónak utánpótlása, vagy hát csapadék, amit
igen,
meg tud tartani. Minden... Van ilyen? Létezik?
Van, természetesen. Franciaországban a tengerparti mocsarak kiszárításához telepítenek olyan fafajokat, amelyek sokat párologtatnak. Ha már itt ugye szóba került ez a kínai császárfa, ugye a legnagyobb előnye ennek az, hogy ez rendkívül vízigényes, képes kiszárítani mocsarakat, tehát például szennyvíziszap telepeknek a szárazabb vagy kiszárításához maga minden további nélkül lehetne ajánlani, mert ott hasznos. és tehát természetesen igen nagy árnyékot ad a levele, aztán a másik oldala pedig, hogy ez ugye mennyire fog terjedni, és mennyire bírja a magyarországi várható teleket, ezt meg nem nagyon tudjuk előre, mert nem tudjuk, hogy mi várható, hiszen az idei elmúlt tél az ékes példája volt annak, hogy a klímaváltozás az nem hogy kopogtat, hanem már rég berúgta az ajtót, csak még nem vettük észre.
Hogyha a szűkebb környezetünkben mondjuk rendbe rakjuk azt, amiről ön is beszélt, hogy 60%-ban hogy volt a kifejezés, hogy a lomb
koronaborítás.
Koronaborítás, köszönöm szépen. Tehát, ha mondjuk a szűk környezetében erről mindenki maga gondoskodik, akkor is azért még a tágabb környezetünk szerintem ott is hiányosságokat szenvednek faültetés ügyében. Mennyi lenne még az a szám, vagy mennyi az a terület, ha egyáltalán van erre vonatkozó adat, amit még be kéne ültetni, telepíteni, fásítani, és hogy mennyi erdő kéne még ahhoz, hogy mondjuk elérjük azt a szintet, amikor azt lehet mondani, hogy a legjobb állapotban vagyunk, hogyha a természetünket nézzük itt Magyarországon.
Hát, ha jól tudom a számokat, ugye 18-20% körül van az erdősültség az ország összterületét tekintve, és hát azokat a területeket, ahol mezőgazdasági művelés, akár még a legextenzívebb legelő gazdálkodás is gazdaságosan nem képzelhető el, ott természetesen érdemes volna, tehát még nyugodtan a 25-30%-ig a magyar területeket megfelelő fafajokkal lehetne erdősíteni. Az egy másik kérdés, ez már mezőgazdasági politika kérdése, hogy a nagy táblák, a nagy üzemek, nagy gépek által művelhető óriás táblák mennyire környezeti alkalmazkodók, hiszen pontosan ennek érdekében az 50-es, 60-as években telepített többek között ugye erdősávokat.
Mezővédő erdősáv, annyira szép szó egyébként.
Így van, ezeket szépen kiirtották, és ez nem csak a szél megtörésében, és ugye a szél az természetesen elviszi a vizet a területekről, a talajokról.
Meg a termőföldet magát egyébként.
Hát az már aztán végképp, ugye egy komoly, főleg ugye homokos területeken, és ne feledkezzünk meg azért arról, hogy ezek akár egyetlen egy fa is madaraknak, kisemlősöknek, és aztán az élőlények sorának élőhelyet biztosít, és hát ezt természetesen a kiirtásával az ilyen erdősávoknak szinte sivatagosítjuk, egy kultúrsivataggá válik az ország.
Na most, hogyha Magyarország éghajlatát nézem, ugye kontinentális éghajlat, ahova sorolandó, az elmúlt mondjuk 100 évben, ha nézem, akkor az úgy megszokott volt, hogy az évszakok rendesen, ahogy azt kell, követték egymást, a tavasz után a nyár, ősz, tél, és mindennek megvolt a maximum, minimum megfelelő hőmérséklete, amit ez az éghajlat megkíván.
Most is követik egymást az évszakok, az ősz után jön a nyár.
Itt csak furcsán, igen, meg fölborult, megfordult, hogy egyébként így ez a fajta klímaváltozás, ami most már érezhető itt ezen az éghajlati övön is, hogyan hat az erdeinkre, fáinkra?
Hát az erdeinkre az közismert, ugye a bükkösök, a fenyvesek, azok egyre inkább fölhúzódnak, vagy eltűnnek.
Na ez az.
És olyan fafajokkal kellene, hát az egy másik kérdés, hogy lehet-e és dolgozunk-e előre ebben, amelyek ezt a változást képesek elviselni. Ehhez az kellene, hogy komoly kutatómunkát, vannak egyébként kiváló dendrológusaink, akik ebben dolgoznak, és hát ugye ez egyfajta tapogatózás, de keresik azokat a területeket, amelyeknek a klímája hasonló ahhoz, amely várhatóan 20-30-50 év múlva Magyarországra is jellemző lesz, és az ott lévő fafajokat volna érdemes Magyarországon kipróbálni, és ha ezek beválnak, akkor ezeket telepíteni. És ugye a fás növények egyrészt szaporítási ciklusa, élettartama kapcsán meg ebben az a nehézség, hogy azokat a fafajokat, legyen ez akár egy kertészeti településfásítás céljára dolgozó faiskola, vagy egy erdészeti csemetekert, azokat a fafajokat, amelyeket mi úgy gondolunk, hogy 50 ad abszurdum 100 év múlva a mi viszonyainkhoz majd alkalmazkodni képes lesz, azoknak a szaporító anyagát, törzsfáit, amelyekről ezt el lehet szaporítani, azokat már el kellett volna ültetni, és a faiskolában elkezdeni a szaporításukat, mert 30-50 év ugye az időszak, ami alatt kiteljesedik egy fa, és a teljes környezeti szolgáltató képességét képes biztosítani.
Van-e a dendrológiában, vagy a dendrológus életében olyan piros vonal, amit azért nehezen lép át a kutatásai során? Gondolok itt arra például, hogy most mondok egy ilyen valamennyire légből kapott példát, hogy mondjuk a fák közötti kommunikációt. Azt mondjuk így, itt megmosolyogják ki a kollégák, vagy azt azért nehezen lépi át? Mennyire vannak ilyen elvetemült kutatási területek a dendrológiában?
Vannak ilyenek, és hát természetesen a fák közötti kommunikáció. Hát a növények azért az általuk kibocsátott anyagokkal, legyenek ezek hormonhatású vegyületek, a gyökér rendszerük képes összefonódni, összekapcsolódni egy erdőben. Tehát a fák között akár nyomon követhető anyagokkal történő kommunikáció is létezik, nem beszélve aztán egyéb olyan egyelőre ismeretlen területű kommunikációs lehetőségekkel, amelyekről számos szakmai és tudományosan ellenőrizhető publikációk beszámolnak, hogy igen, egy növényállomány szélén, ha elkezdik írtani a fákat az erdő, vagy hát a növényállomány belsejében is, a növények között terjed egyfajta információ.
Rémület. Igen, ezt a Sargasso tengerben egy ilyen ott élő növényfajjal kapcsolatban figyelték meg, hogyha elkezdik kaszálni a szélét, akkor közepén ugyanazok a dolgok mérhetők, mint a szélén.
Persze, a mangrove, ugye, amely egyébként ugye egy nagy kérdés, hogy mennyiben különálló egyedekről van szó, hiszen az nagyon sokszor egy ilyen mangrove állomány szinte egyetlen egy egyednek az óriási kiterjedése.
És akkor még tudományos munka, ne beszéljünk, hogy ne menjünk el szó nélkül az Avatar című film mellett, de ezt csak viccben mondtam.
Viszont én csatlakoznék a fák kommunikációjához, ha már ez szóba került. Ugye Péter Wollebennek, azt hiszem, hogy német származása egyébként a nevéből ítélve, neki volt a könyve A fák titkos élete, ahol konkrétan azt próbálja fejtegetni, hogy mit éreznek, hogyan kommunikálnak, és én itt a mit éreznek részre térnék ki. Ugye nagyon sokszor most megy ez a vegán kontra húsevők, ahogy a húsevők mondják, hogy de hát a növények ugyanúgy éreznek, és elvileg mérhető a fájdalom szintjük is, ha mondjuk le van szakítva egy virágszínon, vagy ketté van vágva egy szár, hogy ez mennyire igaz?
Hát ezt én nem tudom igazán megítélni. Az én jelenlegi tudásom szerint az a fajta érzés, fogalom, amit mi emberek ugye azokra a jelenségekre használunk, amelyeket az ember érzésnek nevez, ez a fákra nem jellemző, de hogy a közvetlen környezetükkel, talajjal, levegővel kapcsolatban vannak a sérüléseiket. Ugye letörünk egy ágat, ugye, próbálják kivédeni, regenerálni. Tehát nyilvánvalóan van ilyen, de jelentős részét nem nagyon tudjuk, illetve a jelen tudományos eszközeinkkel nem tudjuk megfogni.
Tehát igen, ezt úgy kell elképzelni, és kis kitérő a halakkal kapcsolatban történt kutatás, hogy igen, a halak is érzékelik a stresszt, amit adott esetben az ember is érzékel, de ők ugye nem fájdalomra váltják és bénító fájdalomra fordítják le a testükbe, hanem menekülési ösztön keletkezik belőle, tekintve, hogy a halak ugye egy teljesen más fejlettségi lépcsőfokon vannak, mint az ember. Ugyanez érvényes lehet mondjuk akár a fákra vagy a növényekre is. Egy olyan kérdésem lenne, hogy melyik a kedvenc fája?
Aha.
Nekem a kedvenc fám, hát nekem sok van. A hársak, én nagyon szeretem a hársakat.
Ja, azt hittem, hogy a hársból egy van, aztán az a hárs. De ezek szerint nem.
Nem, hát ugye itt Magyarországon három fő hársfaj, ugye a kislevelű hárs, amelynek a virágát, teának leginkább használjuk, aztán a nagylevelű hárs, illetve az ezüsthárs. És hát már, ha ugye díszfák vagy erdei fafajokról van szó, akkor ezeket mondhatni, hogy kedvelem leginkább.
De mik azok a tulajdonságok, ami miatt azt tudja mondani, hogy hát ezért kedvelem őket jobban, mint hát mondjuk a többi?
Azért, mert ezekkel foglalkoztam
leginkább. Jó, érthető.
Gyönyörű fák.
Ha mondjuk a gyümölcsfákról van szó, akkor nagyon szeretem a cseresznyét. A másik, ugye, megint egy ilyen kedvenc területem, tehát ezzel foglalkozom 30-40 éve, olyan intenzív koronaforma földről szedhető kis cseresznyefáknak a kialakítása, amelyet végül is azt lehet mondani, hogy eredményesen műveltünk, és akár itt a környékünkön is, tehát érdi gazdáknak is segítek a koronalakításban, meccésben, tanácsokkal. Kínában dolgoztam szakértőként hosszú időn keresztül, szintén a cseresznye termesztés meghonosításában, hiszen ott abban a régióban nem nagyon volt korábban cseresznye. Az európai nagygyümölcsű cseresznye az Kínában egyáltalán nem volt ismert, vannak neki helyi, hát inkább megyhez közeli fajtáik, amelyeket ők fogyasztottak, termesztettek, és az utóbbi 50 évben terjedt el rohamosan Kínában az európai nagygyümölcsű cseresznye, ami oda vezetett, hogy mára Kína a legnagyobb cseresznye termesztő ország a világon.
De hát ez óriási, viszont én megragadnék és kiragadnék egy mondatot ebből a gondolatmenetből, hogy az érdieknek is, az érdkörnyekieknek is nagyon sokszor segít, ha úgy van, mert hogy hiszen egyébként dr. Rotkó Károly itt él a szomszédban, azaz Tárnokon, és mi az előzetes telefonbeszélgetésben arra is kitértünk, hogy esetleg felhozhatjuk-e, hogy azért ott a Sóskuti akúgyár környékén, ami történik, abban ön is elég komolyan érintett, mert hogy 1 kilométerre a lakóhelyétől lenne ez a telepítésük, és akkor bennem fölmerült itt egy az ön szakmájából adódóan és tudományos megközelítésű kérdés, hogyha oda ez elkészül, és mondjuk megvannak az ismeretek arról, hogy mit, milyen formán fognak készíteni, és az mit bocsájt ki majd magából, az például az erdeinkre, a fáinkra, a közvetlen környezetünkre, a természetünkre milyen hatást gyakorolna, és gondolom csak negatív.
Én is csak ennyit tudok mondani, csak negatív. Hát ugye ezt meg lehet ítélni, én alapvetően az egész magyar iparpolitikával nem értek egyet, hiszen olyan mértékben az iparosítást helyezi ma, az elmúlt 30-50 évben, nyugodtan mondhatjuk.
Igen.
A mezőgazdaság rovására az ember, ami káros a környezetre. Én sokkal jobban örülnék annak, ha Sóskúton nem akkumulátorokat gyártanának, hanem ugyanannak a dombnak, hegynek a másik oldalán ott van egy szép gyümölcsös, ami már annak idején még a török-bálinti állami gazdaság, amikor létezett egy 50 évvel ezelőtt, és mind a mai napig ugye nagyon jól működik. Őszi barackjuk van, kajszijuk van, megyük van, és így tovább. És maga ez a környezet sokkal inkább alkalmas volna, és az embert is kevésbé károsító olyan tevékenységekre, amely elsősorban olyan élelmiszer termelne, olyan mezőgazdasági terméket bocsátana ki, amely nem a nagybani termelőkkel versenyezne, hanem minőségi, prémium termékek, akár bio vagy integrált termesztésben történő termékek piacra vitelét tenné lehetővé. De hát ugye a mezőgazdaságunk az elmúlt több száz évben, szinte a török óta attól szenved, hogy nagy birtokjaink vannak, és a nagy birtokok azok egy leegyszerűsített termékszerkezetre fókuszálnak, gabona, hús, már a 1800-as években is ez így működött, ugye a török kiűzése után a különféle zsoldos vezérek meg ahogy ebben résztvevő urak megkapták a nagybirtokokat a pesti palotáikban, vagy a bécsi palotájukban élték föl a birtok jövedelmét, és ott természetesen a könnyen exportálható gabonát, húst állítottak elő, és ez az elmúlt több évszázad a kis paraszti gazdálkodást segítő próbálkozások, ezek mindig megbuktak, mert a nagy birtok került előtérbe, és azt gondoljuk, hogy mi a mi nagy birtokainkkal versenyképesek leszünk egy kanadai, egy Egyesült Államok beli brazíliai, vagy netán ukrajnai gabona termeléssel, amihez mi egyszerűen kicsik vagyunk, tehát a mi viszonyainkat kellene figyelembe venni, és olyan termékekre fókuszálni, amelyek környezetbarátak és fenntartható gazdálkodást tesznek lehetővé.
Én az akugyár...
Ez meg az akugyárral nem igen egyeztethető össze.
És annak kapcsán is azt érzem, mint ahogy igen, hogy állandóan hasonlítani akarunk valakikhez, vagy fel akarunk zárkozni valakikhez egyébként nagyobb és területen nagy hatalom, fekvő, nagy nagyobb hatalom, gazdasággal bíró országokhoz.
Akugyártól nagy hatalom szeretnénk lenni. Hát ez
egy kabaré, persze.
Igen.
Pedig hát ez nem más, mint egy szemétlerakó, hiszen az akúgyárat ott is meg lehetne építeni, ahonnan ez jön, Szlovéniából.
Jelen esetben Szlovénia, igen.
Csak hogy ugye Szlovéniában nem akarják. Vagy nem tudom, jobb itt szennyezni a környezetet, mint nálunk.
De hogy azt sem értem, hogy ebben is mindig a versenyt látom, tehát hogy ebben is mi csatlakozni akarunk, mi nagyobbat akarunk, mi többet akarunk, mi jobbat akarunk, igen, ám csak a kondícióink ezt nem engedik.
Igen.
Hát itt
esélytelenek vagyunk, én azt gondolom. Én ebben, illetve saját magunkat tesszük tönkre, környezetünket tesszük tönkre az ilyen törekvésekkel.
Simán be tudunk kanyarodni egy olyan utcába, ahol elkezdhetnénk felhánytorgatni az elmúlt évtizedek hibás politikai
és
egyéb döntéseit, ami azt eredményezte, hogy most aztán loholunk a nem tudom mi után, de hát semmiképpen nem a jó irányban, hanem élhetnénk egy olyan országban is, ami adott esetben egyébként Szlovéniára érvényes, ahol fontosabb egy fa, mint egy mobiltelefon. Most mondtam.
És a gyümölcstermesztésük olyan szinten áll, hogy hihetetlen, és mindenkivel versenyképesek, de hát nem engedik. szennyezni a környezetet.
Na most például ebben mondjuk, hogyha fás területeket, erdős területeket nézek, a környezetünk megóvása, melyik az az állam ön szerint, akitől egyébként mondjuk nekünk illene példát vennünk, és ezt úgy szabályozni, mint ahogy azt ott teszik, mert működik.
És mondjuk úgy, hogy maga az ország, meg az állam is működik, és a gazdaságuk sem áll, nincs romokban azért, mert mindenki fákat ültet.
Hát itt egy picit körül kell nézni. Ausztria, Szlovénia, Svájc, hadd ne soroljam.
Ez épp elég, értjük is a példát.
Nem kell messzire menni.
Igen.
Jó, és akkor visszatudunk.
De mi csak szépen, ugye, oda megyünk turistának, és irigyeljük, csodáljuk a szép nyírott gyepet mindenütt, meg a szép zöld erdőket, meg a tiszta jó levegőt, és így tovább. Hát a magyarországi levegő az nagyon sok helyen, jelentős részben már az emberi egészség tűrés határát meghaladja, és hát tessék csak átmenni Ausztriába, és ott rögtön az ember pláne erdei környezetben fellélegzik, és érzi, hogy milyen a tiszta oxigéndús levegő.
Na, és akkor azt hittem, hogy én vagyok ebben az őrült. Nekem az anyósom Csepelen él, és amikor odafelé tartunk, és megérkezünk, átlépjük az M0-ásnál azt a vonalat, hogy Csepelre megérkezünk, szoktam mondani a feleségemnek, hogy nézd, itt csórózöld van. Annyira szennyezett a levegő abban a kerületben, hogy látni a zöldön, hogy nem kap levegőt.
Igen, igen. Ez pontosan így van. Hát elég csak Ausztriából jön haza az ember, átlépi a határt egy 50 kilométer után, feleségem különösen érzékeny, allergiás minden ilyen irritáló anyagra, és rögtön köhögni kezd. Ausztriában semmi köhögési problémája nincs.
És ennyit kéne csak tenni, hogy tényleg odafigyelni a természetünkre, megfelelő mennyiségű fát odavinni, elültetni, azt gondozni, és tisztán tartani, és ahogy elhangzott, a kertünket is úgy tartani, hogy az is legyen egy kis erdő.
Igen, én abban hát hiszek, de azt gondolom, hogy, hát hiszen én mondom, persze, hogy ezt gondolom, tehát, hogy ezeket a döntéseket úgy, hogy hatékony legyen, felülről lehet meghozni, csak hát ugye, ott sem ezek a gondolatok születnek meg. A másik, ami nagyon fontos, és talán még ennél fontosabb, viszont ez sokkal lassabban megy, hogy egy kicsit valahogy elgondolkodtatni az embereket azon, hogy nem kell már minden fát kivágni. Tehát valószínűleg, hogy Svájcban ezt nem kell elmagyarázni senkinek, és Ausztriában sem, hogy a fa, a növény, a szép zöld környezet, az előrébb való, mint az,
értünk,
hogy...
Értünk van, és saját magunk környezetét tesszük azzal tönkre, és az életfeltételeinket rontjuk.
Hát, hogy valami pozitívval zárjuk ezt a beszélgetést,
ami egyébként nagyon informatív volt, és ez nagyon-nagyon hálásan köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat, és ki tudtunk egy ilyen szerintem nagyon fontos témára térni.
Örülök neki, ha bárkinek is néhány jó gondolattal is ötlettel szolgáltat.
Reméljük, hogy ez így történt. Nagyon szépen köszönjük.
Viszont hallásra.
Hát kedves hallgatók, dr. Rotkó Károlyra beszélgettünk, dendrológus, kertészmérnök, volt egyetemi tanár, MTA doktor.